Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a Máté írása szerinti evangélium harmadik részének 13-tól 17-ig terjedő verseiben olvassuk.
Akkor Jézus Galileából a Jordán mellé ment Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa. János azonban tiltakozott, és azt mondta, nekem kell általad megkereszteltetnem, és te jössz hozzám. Jézus pedig így felelt, hagyd ezt most így, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. János erre engedett neki. Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme megnyílt neki a menny, és látta, amint az Isten lelke leszáll rá, mint egy galamb. És íme egy mennyei hang ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten tegye áldottá igéjét, hogy halljuk, befogadjuk, és azt szerint is éljünk. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk. Urunk, olyan felemelő érzés tudni azt, hogy te szeretsz minket, és fiaidnak nevezel. Ha életünkben egyszer is megtapasztaltuk, hogy milyen szívmelengető dolog szeretve lenni, akkor tudjuk igazán értékelni a te szeretetedet. Mi még mit sem tudtunk rólad, te már előbb szerettél. Annyira, hogy elküldted megmentésünkre egyetlen fiadat, és rajta keresztül látsz minket. Viszonzást vársz ezért, s hálát. De tudod, Urunk, nekünk ez annyira nehéz. Fel kell adnunk miatta magunk útját, büszkeségünket, erőnkbe, tudásunkba vetett hitünket, és át kell vennünk a te értékrendedet. Add, hogy szeressük azokat, akik téged szeretnek, imádkozzunk azokért, akik téged gyűlölnek, és tartsuk bűnnek azt, amit te bűnnek tartasz. Örüljünk annak, aminek te örülsz. Mennyei édesatyánk, azért jöttünk most eléd, hogy a te szavadat halljuk. Szeretnénk minél jobban megismerni, és minél hívebben követni téged. Ámen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből a 13. rész 5. verséből hirdetem nektek. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Amen. Isten igéjére készülve a 174. dicséret egyetlen versét énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található részben, a már felolvasott igében, Máté evangéliumának harmadik részében, a 13-tól 17-ig terjedő versekben, ezt nem olvasom fel újra, hanem felolvasom Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelének 13. részéből a 13. verset. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Ámen. Kedves testvérek, senki ne induljon haza, még nincs vége az Isten tiszteletnek. Bár ezt szoktuk a végén mondani, foglaljanak a testvérek helyet. Tehát ez a textusként felolvasott áldás az Isten tisztelet végén szokott szerepelni, de most az egész Isten tiszteleten, ige hirdetésben erről lesz szó. Ma ugyanis Szent Háromság vasárnapja van. A keresztjén egyházak mindegyikében ünnep a mai nap, és most mi is e körül, a gondolat körül, ennek az ige nyomán fogunk a Szent Háromságról beszélni. Nem könnyű beszélni a Szent Háromságról. Nagyon sok hasonlatot gyártottak éppen ezért, de egyik hasonlat használhatatlanabb a másiknál. Nyilván a testvérek is hallottak már ilyen gondolatmeneteket, hogy a Szent Háromságot lehet hasonlítani a H2O-hoz, mármint a vízhez, olyan értelemben, hogy egyik fázisban jég, másik fázisban víz, harmadik fázisban gőz. De hát nagyon szerencsétlen ez a hasonlat, mint ahogy az a hasonlat is szerencsétlen, hogy egy kicsit hasonló a Szent Háromság, mint ahogyan egy férfi ember az édesanyjának a fia, a feleségének a férje, gyermekének az apja, de ez sem jó, hiszen itt azért egyetlen egy személyről van szó. A Szent Háromság esetében pedig mégiscsak három egymástól megkülönböztethető, és mégis egyetlen egységet alkotó személyről. Ezen kívül is nagyon sok hasonlatot gyártottak az elmúlt évszázadok során, hogy valahogyan megvilágítsák a Szent Háromságnak a titkát, de úgy gondolom, hogy az a történet, az a kis anekdóta, amely Augustinusról szól, az ma is érvényes, hiszen Augustinus Szent Ágoston írt egy vastag könyvet a Szent Háromságról, és úgy mondja ez a történet, hogy egyszer, amikor a tengerparton sétált, látott egy kisfiút, aki ásott a homokba egy kis gödröt, és a vödrével mindig mert egy vödörnyi vizet a tengerből, odavitte a gödörhöz, beletöltötte. És amikor megkérdezte tőle Augustinus, hogy mit csinálsz, kisfiam? Azt válaszolta, büszkén kihúzta magát, hogy kimerem a tengert. És akkor rájött Augustinus, hogy ő is valami hasonló vállalkozásba kezdett, amikor egy könyvet írt a Szent Háromságról, de hát annyira reménytelen ez a vállalkozás, mint amilyen reménytelen a kisfiú vállalkozása volt. Nem könnyű a Szent Háromságról beszélni, mégis kell. Egyrészt a felolvasott áldást követve, másrészt a lekciót követve szeretnénk beszélni arról, hogy hogyan lehetne a Szent Háromságot egy kicsit közelebb hozni a mi szívünkhöz. Három kifejezés szerepel a textusként felolvasott igében. Az első az Úr Jézus Krisztus kegyelme, a második Isten szeretete, és a harmadik a Szentlélek közössége. Legyen ez a mai ige hirdetésnek a szerkezete is. Az első tehát az Úr Jézus Krisztus kegyelme. Jézus Krisztus, a Szent Háromság második személye, a Fiú. A missziói parancsban, amely éppen a kereszteléskor elhangzott, ez így szerepel, hadd mondjam még egyszer, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. De végül is ez az áldó formula a második korintusi levél végén tulajdonképpen ugyanaz a formula a Szent Háromságról, csak egy kicsit másképpen van megfogalmazva. A Fiú az, aki értünk emberekért tett valami csodálatosat, vállalta az emberré lételt, hogy megváltson bennünket. Az igében így olvastuk, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme. A kegyelem görögül charis. Ezt mi magyarok inkább a caritas formájában ismerjük. Gondoljunk, nincs innen messze a káposztásmegyeri caritas, ahol ruhaneműket gyűjtenek, és ahol segítik a rászorulókat. Ez is ennek a görög szónak a ragozott formája. A jelentése valami ilyesmi, hogy kegyelem, isteni kegy, kegyelmi akarat, kegyelmi cselekedet. Kiírtam a szótárból a meghatározást, mert ennél jobban úgyse tudnám megfogalmazni. A káris szóban benne van Isten hatalma, hogy tud kegyelmet gyakorolni, és irgalmas szeretete, hogy akar is. Isten nekem magatartása Krisztusban nyilvánul meg, és ellentétben van a bűnnel. Tartalmilag azonos az üdv szóval. Isten szuverén cselekvése, amely azonban nem önkényes, hanem önkéntes. Jézus Krisztus megkeresztelkedésének a történetében is pontosan ez a kegyelem tükröződik. Hiszen beáll a sorba, hogy János keresztelje meg őt is. Maga János csodálkozott a legjobban, hogy Jézus is beállt a sorba. Egy érdekes párbeszéd is lezajlik közöttük. János azonban megpróbálta visszatartani őt, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. De Jézus így válaszolt, engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Tehát Jézusnak nem kellett volna megkeresztelkednie, hiszen keresztelő János keressége a bűnbánat keressége volt, és Jézus, mint aki tökéletes, szent, igaz és büntelen volt, neki nem kellett volna beállni a sorba. De Jézus mégis beállt a bűnösök közé, hogy 3 éves munkásságának rögtön a kezdetén, a fellépésekor már elővetítse küldetésének a lényegét, bár ő maga szent, tökéletes, igaz és büntelen, mégis magára vállalja, magára veszi a bűneinket, hogy elhordozza azokat a kereszten. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme tehát ezt jelenti, hogy Isten megkönnyörült az emberen, azon az emberen, aki elfordult tőle, aki bűnbe esett, megoldást készített, és Jézus Krisztus ezt a megoldást hozta el közénk, amikor a Golgotai kereszten meghalt a mi bűneink miatt. A másik kifejezés, ami ezután szerepel, az Isten szeretete. A szöveg összefüggésből nyilvánvaló, hogy itt az Atyáról van szó, a Szent Háromság első személyéről. Elmondtam az előbb is, hogy tulajdonképpen ez az áldás, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal, ez ugyanaz a Szent Háromságos formula, mint ami a kereszteléskor hangzik el, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, csak más a sorrend és más elnevezéssel szerepelnek az egyes isteni személyek. Hiszen itt bár így olvassuk az igében, hogy Isten szeretete, de mivel itt is a Szent Háromságról van szó, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége, ezért tulajdonképpen itt az Atyára kell gondolnunk. Az Atya az, akinek legfontosabb tulajdonságaként az ige a szeretetet említi. János apostol első levelében olvassuk ezt a mondatot, mint egy definícióként, mert Isten szeretet. Görögül a szeretet az agapé. Ezt a szót is nagyon jól ismerjük. A katolikus felekezetben a szeretet vendégségeket szokták agapénak nevezni. Ez azt jelenti, hogy szeretet, de nem akármilyen szeretet, hanem önfeláldozó szeretet. Ahogyan a Bibliát szoktuk elmondani Dióhéjban, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez valóban igaz ez az ige, természetesen, hiszen a Szentírásban található, mégse gondoljuk azt, hogy mi vagyunk a világ közepe. Vagy Sipos Álmos nagytiszteletű úr szavaival élve ne gondoljuk, hogy mi fújjuk a passzát szelet. mert Isten szeretetének a világ és benne az ember csak a mellékterméke, vagy szebben megfogalmazva a túlcsordulása. Az Atya elsősorban a fiút, és természetesen hozzátehetjük, hogy a Szent Lelket szereti. Elsősorban a fiút és a Szent Lelket. Ahogyan a megkeresztelés történetében is olvassuk. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tulajdonképpen a Szent Háromság személyei önmagukban is, önmaguknak is elegek lennének, de az Istenen belüli szeretet mintegy túlcsordult, és Isten világot és embert teremtett szeretetből. Tulajdonképpen a teremtés Isten szeretetének a megnyilvánulása. De tulajdonképpen a bűneset is Isten szeretete miatt történt. Bármilyen furcsa. Hiszen ha Isten szereti az embert, akkor nem kényszerítette rá az emberre a viszont szeretetet, hanem felkínálta az ő szeretetét az embernek. Választási lehetőséget, döntési lehetőséget adott. Szeretném, hogyha viszont szeretnél, de nem kényszerítem rád. Isten szeretetének, a Szent Háromságon belüli szeretetnek a túlcsordulása, tehát a világ teremtése, az ember teremtése, de még az ember bűnesete is ebből a szeretetből következik. Hát akkor mennyivel inkább a bűnesetre a megoldás, a megváltás, amely Isten szeretetének a mi számunkra már a legegyértelműbb és legkifejezőbb formája. Sőt, az agapé szemben a filiával és az erosszal az önfeláldozó szeretetet jelenti, hiszen Isten Jézus Krisztusban önmagát adta oda a mi megváltásunkért. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hova adta? A keresztre adta. Miért adta? Hogy meghalljon értünk. Ez az Atya szeretete. Végül a harmadik kifejezés, amiről olvasunk az igében, a Szentlélek közössége. Ő a harmadik isteni személy. A legjellemzőbb tulajdonsága tehát ezek szerint a közösség, a koinónia. A koinónia is ismert kifejezés, még a magyarban is valamennyire ismerjük. Gondolhatunk például az erdélyi koinónia kiadóra, ahol nagyon sok jó könyv megjelenik. Ez közösséget, részvételt, részesedést jelent. A Szentlélek az, aki közösséget teremt. A keresztelés történetében is éppen erről a közösségről olvasunk. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb aláereszkedik, és őre áll. Sőt, az első keresztjén pünköstkor is tulajdonképpen ugyanez a történet olvasható, ugyanez az esemény olvasható, csak egy kicsit másféle leírásban. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek, majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindkét esetben a menny közösségét látjuk a földdel, hiszen ugyanarról a jelenségről van szó. Egyszer régebben már elmondtam, de hadd említsem meg most is, hát ha valaki még nem hallotta, hogy amikor Jézusról olvassuk, hogy Isten lelke mint egy galamb leszáll rá, akkor itt nem úgy kell elképzelni, mint ahogyan a festményeken ábrázolni szokták, hogy valóban egy fehér galamb száll lefelé, és megnyugszik, a fejére száll, hanem itt magát a látványt kell figyelembe vennünk, hogy én ezt úgy szoktam magyarázni a konfirmandusoknak, hogy ezt úgy kell elképzelni, mintha két jó barátnő sétálna az utcán, és nem vennék észre, hogy egy fehér galamb ott csipeget az úton, és ahogyan mennek és beszélgetnek egymással, mint egy a szemük sarkából látják azt, hogy a fehér galamb felrebben és elrepül. Tehát egy fehér villanás, egy valamilyen fényjelenség, egy megfoghatatlan, tulajdonképpen nem látják, csak ahogyan a szemük sarkából észreveszik. És ugyanez a jelenség történt akkor is, amikor a tüzes lángnyelvek formájában szállt le a Szentlélek az apostolokra és a tanítványokra, arra a 120 emberre, aki ott együtt volt azon a pünkösdön. Ugyanaz. Csak emberi szavakkal nem lehet megfogalmazni, hogy mi történt, és ezért hasonlítja a Szentírás hol fehér galambhoz, hol lángnyelvekhez, de tulajdonképpen ugyanaz történt Jézus esetében is, mint az apostolok esetében is. A Szentlélek leszállt reá, illetve a Szentlélek leszállt reájuk, és közösség jött létre a menny és a föld között, és ezt a közösséget a Szentlélek munkálta ki. A Szentlélek a közösség letéteményese, a Szentlélek legjellemzőbb tulajdonsága a közösség, a részvétel, a részesedés. Mit jelent ez a mi számunkra? Az Atya szereti a Fiút, és a Fiúban az egész emberiséget, a bukott emberiséget is, akiket csak kiválasztott az üdvösségre. És ezt a szeretetet közvetíti a Fiú kegyelemként a megváltás során, és ez a kegyelem jut el a Szentlélek munkája közössége nyomán a kiválasztottakhoz, hogy személyes életükben realizálódjon az Atya szeretete. Hát az Atya szeretete, a Fiú kegyelme, és a Szentlélek közössége. És ezért hangzik el áldásként a második korintusi levélben az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal, de azért még most sem kell hazamenni. Kedves testvérek, az a kérdésem, hogy eljutott-e már ilyen módon hozzátok az Atya szeretete? Ezeken a csatornákon keresztül mindhárom isteni személy munkája nyilvánvalóvá lett-e a ti életetekben? Hiszen az apostol ezt mondja, hogy ez legyen veletek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten, azaz az Atya szeretete és a Szentlélek közössége. Hát legyen is veletek. Amen. Rámfelelő énekként a 228. dicséret második versét énekeljük. Ó, vonj, Atyám, Fiadhoz engem! Urunk, hadd áldjunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Istent, mert megmutattad a te szeretetedet egyszülött fiad kegyelme által, amelyet szent lelket közvetített hozzánk. Köszönjük, hogyha már megismerhettük így módon a te szeretetedet, és ha még nem, kérünk, történjék meg ez velünk, hiszen ezáltal kerülünk újra kapcsolatba veled, ezáltal tudjuk átérezni, megérteni a te szereteted mélységét és magasságát, szélességét és hosszúságát. Köszönjük, Urunk, hogy végére mehetetlen a te szereteted, hogy ennek a szeretetnek van olyan része, amelyet meg sem ismerhetünk, hiszen a Szent Háromságon belüli szeretet, ez a te szereteted önmagad felé, az egyes személyek felé, de bőven elegendő nekünk az, amit nekünk ajándékozol. Köszönjük, hogyha ebből élhetünk, köszönjük, hogyha erre alapoztuk az életünket. Köszönjük, hogyha nem érezzük magányosnak és elveszettnek magunkat ebben a világban, hiszen a te szereteted a Szentlélek közössége által velünk van, és megvigasztal minden körülmények között. Kérünk, Urunk, hogy nyomorúságokban, gyászban, betegségben, rossz napokon is hadd éljük át a te szeretetedet. De ne feledkezzünk meg arról akkor sem, amikor jó napokat élünk, amikor jól mennek a dolgaink, és talán akkor még inkább hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a földi dolgokkal törődjünk. Kérünk, hogy munkálkodj személyes életünkben és gyülekezetünkben egyaránt. Kérünk, hogy munkálkodj ebben a világban is, hazánkban és az egész világon. Tudjuk, hogy minden csak úgy és akkor és annyiban történhet meg, amennyiben és amennyire te ezt megengeded. Végezd munkádat, gyűjtsd össze népedet, és várjuk, Urunk, azt az időt, amikor majd újjáteremtesz minket, mindent. Köszönjük, hogyha már minket újjáteremthettél. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával: jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.